Tisztelt igazgató helyettesasszony, kedves érdeklődő kollégák! Kicsit lejjebb állítom. Valóban a régi könyvektárában dolgozom. Nálunk ez a régi könyvektára és kézirattár egy egység a könyvtáron belül. Ezért van jelen ugye a munkánkban mind a két dokumentum típus. Tehát egyik pillanatban 200-300 éves könyvekkel foglalkozunk, másik pillanatban pedig ma, akár ma is beérkezett kézirattári anyagokkal is van dolgunk. Tegnap az ELTE-n volt egy nagyon érdekes számomra, nagyon érdekes beszámoló, Farkas Gábor, Farkas Kádos János és Király Péter beszámolója, akik az Eremeny korpuszát alapul véve, és Monok Istvánnak a szegedi könyv- és olvasmánytörténeti kutatásait figyelembe véve következtetéseket vontak le matematikai modellekkel, illetve statisztikákkal arra vonatkozólag, hogy ebben az időszakban, tehát az 1473 és 1895 közötti időszakban milyen nyomtatott dokumentumok tűntek el, mennyi lehetett a valósággal megjelent dokumentumoknak a száma. Ez nagyon érdekes volt a mai műhely konferenciával kapcsolatban is. Az én fejemben elég sok gondolat elindult, hogy vajon ebben a nagyon változó világban, ebben a hibrid világban, amiben most élünk, amikor hibrid hagyatékok keletkeznek a dokumentumok típusát tekintve, akkor vajon milyen következtetéseket fognak levonni a jövőbeli könyvtárosok, információs szakemberek a jelenkorunkra vonatkozóan. Vajon tudunk-e hiteles számokkal számolni. De most már egy kicsit közelebb a mai előadás anyagához, illetve a mai előadásom témájához. Ugye mi egy alapjában mi egy felsőoktatási könyvtár vagyunk, és a múltunk az 1872-ig nyúlik vissza, amikor is ugye megalakult Kolozsváron a Királyi Tudományegyetem, és ott egészen 1919-ig működött. Maga az infrastruktúra az a 19. század végén alakult ki, és egy 1909-ben adták át május 18-án a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárat. Ez ugye a trianoni békeszerződés értelmében az első világháborút lezárva a tragikus következményekkel zárult az egyetemre, egyetem tekintetében is. 1921-ben indult meg Szegeden az egyetemi képzés. A könyvtárra vonatkoztatva ez úgy, hogy egyetlen egy darab dokumentum sem volt még a könyvtár birtokában. Tehát én egy 103 éves könyvtárban dolgozom, amelynek a gyökerei azért még egy fél évszázaddal, bő fél évszázaddal korábbiak. A könyvtáros szakirodalmat olvasva számomra mindig nagyon fontos az, hogy az elődeink mit gondoltak a könyvtári struktúráról, és nagyon számos tekintetben nagyon fontosnak tartom idősebb Vivó Istvánnak a tanulmányát. A idősebb Vivó István, ugye a Vivó István államfilozófusnak az édesapja volt, és az egyetemi könyvtárnak az igazgatója a korai időkben. Ő fogalmazta meg, hogy felsőoktatási könyvtárként nagyon fontos az, hogy korszerű és a kutatást támogató dokumentumokra tegyen szert a könyvtár. Ez számunkra most triviális, de abban az időben nem volt egyáltalán az. Viszont ő volt az, aki megfogalmazta, hogy muzeális dokumentumoknak is van helye a könyvtárban. Nagyon dinamikus fejlődés után a Born Digital, illetve a könyvtár informatika tekintetében fontos megjegyeznünk, hogy az egyetemi könyvtárnak a tőszomszédságában volt az úgynevezett KIB-labor, kibernetikai laboratórium, amelyet Kalmár László matematikus, akinek egyébként a hagyatékát mi őrizzük a könyvtárban, nagyon izgalmas informatika történeti szempontból. Kalmár László volt az, aki a nagy tömegű adatoknak a kezelését iparban, tudományban és a könyvtárban is szorgalmazta, és ennek lett a következménye, hogy nagyon hamar elindult a könyvtár informatika. Erről Kokas Károlynak, a nyugdíjazott igazgató helyettesünknek több tanulmánya is leírja ezt. És még egy érdekes szakirodalmat szeretnék a figyelmükbe ajánlani, ez pedig Mader Bélának a publikációja, aki már 2001-ben olyan megállapításokat tett, amelyeket úgy gondolom, hogy a mai napig is időtállóak, és fontos őket felidéznünk. Ő volt az, aki azt mondta, hogy teljesen megváltozott az infrastruktúra. A könyvtár az egy információs alapintézmény, viszont olyan új dokumentumtípusok, elektronikus dokumentumtípusok jöttek létre, amelyek teljesen gyökeresen megváltoztatták az írásbeliséget. Ő azt mondja, hogy egy tradicionális írásbeliség helyett egy új írásbeliség jött létre, és olyan politextuális dokumentumok jelentek meg, amelyek újfajta olvasást, úgynevezett metaolvasást, így nevezte, metaolvasást igényelnek. Ez azt jelenti a politextuális dokumentum, hogy nagyon sokféle dokumentum típus jelenik meg egy dokumentumban. Az egyenesívű fejlődésnek az volt a következménye, hogy már a digitális bölcsészet is ideje korán elindult Szegeden, és 2015. október 12-én rendeztek egy konferenciát, egy ilyen műhely konferenciát, amely nagy érdeklődésre tartott számot. Jelenleg ennek az előadásoknak a felvett változata, úgynevezett Born Digital változata elérhető a könyvtárunknak a videotóriumában. Nagyon érdekes volt, én erre az előadásra készülve hallgattam meg ezekből az előadásokból, és azt kell mondanom, hogy talán a probléma felvetések 2015 óta szinte nem is változtak. Idősebb Bibó Istvánra szeretnék visszautalni ezen a dián, hogy az első kettő darab, az online források és a katalógus elérése, azok olyan born digital, illetve digitalizált tartalmakat tartalmaznak, amelyek a kutatástámogatásban feltétlenül fontosak. Tehát ezeket a mi könyvtárunk, a tartalomszolgáltató osztály kezeli, mindig aktualizálja, elhelyezi különböző felületeken, illetve a katalógusban, és ez egy nagyon fontos folyamat, egy nagyon fontos munka, mert ezek a csomagok, ezek változhatnak, kísérleti stádiumba kerülnek, tesztelik őket, és ezért a folytonos változás az egy folytonos odafigyelést is igényel. Közelebb lépve egy kicsit, mert ugye itt egy múzeumi témáról van szó. Fontosnak tartottam azt, hogy olyan tartalmakról is beszéljek, amelyek muzeális szempontból, könyvtári szempontból, múzeumi szempontból érdekesek lehetnek. Ilyen szempontból például, ahogy a dián is látszik, a Born Digital szempontból kiemelkedő repozitóriumok, egyébként 11 repozitóriuma van a könyvtárunknak tartalmilag elkülönülve. Born Digital szempontból kifejezetten kiemelkedő az elektronikus tananyagarchívum, ami szintén kutatástámogatási szempontból érdekes, és az STL képtár és médiatéka, amelyben képeket, hangzó dokumentumokat, videókat helyezünk el. Szintén saját készítésű tartalom a digitális kurzusaink, és egy kicsit a múltba tekintve egy irodalmi hagyatékra szeretném felhívni a figyelmüket. Méghozzá Baka Istvánnak az irodalmi hagyatékára. Ez a könyvtárunkban a webmúzeum részén érhető el. Ebben a tárban illetve helyen tároljuk azokat a korábbi weboldalainkat, amelyek tartalmilag ugyan egyáltalán nem avultak el, sőt, én úgy gondolom, hogy ez egy probléma is, hogy nagyon korszerűek, nagyon időtállóak, viszont hogyha most ránézünk ezekre a weboldalakra, akkor nyilván azt mondjuk, hogy ezek már informatikai szempontból, információs szempontból elavultak, vagy talán történetileg érdemes őket elemezni. Baka István költészete egyébként nagyon érdekes ebből a szempontból, dokumentum típusok szempontjából. Ugye 1948-tól 1995-ig élt, és hát egy nagyon tartalmas életút állt mögötte. A nyomtatásban megjelent életművét az 1975-től 1995-ig határolhatjuk, és ugye 95 után 1996-tól 2020-ig jelentek meg Baka István összegyűjtött művei nyomtatásban, a Tiszatáj Alapítványnál, ugye ez egy kritikai kiadás volt. De a kettő között még van egy úgynevezett digitális autográf, amely 1988-ban keletkezett. Ez a digitális autográf, ez egy nagyon érdekes darabja a korai, azt mondhatnánk, hogy Born Digital dokumentumoknak. Baka István 1988 év végén ajándékozta Kokas Károlynak ezt a floppy lemezt, amelyen az ő összegyűjtött verseit saját maga számítógépen dolgozta fel, és ezt egy floppy lemezre mentette. Ennek az volt a háttere tulajdonképpen, hogy Commodore 64-es számítógépen készült ez az adattartalom, és ezt az adattartalmat maga Baka István gépelte be. Egy úgynevezett Visa Wright-on alapuló, ez egy szövegfájlszerkesztésre alkalmas szoftver volt, amely a Commodore 64-es számítógépekhez fejlesztette ki a Visa cég, de ugye ezt a magyar karakterrendszerre nem lehetett alkalmazni, és ezért egy helyi fejlesztésnek köszönhetően egy bizonyos Barta Ferenc fizikus Tisza text szoftverré fejlesztette, amelye később nyomtatásra is képes volt. Tehát megvolt az a helyi fejlesztés, amely tudta kezelni ugye a magyar nyelv karakterkészletét, és ezt használta Baka István. Egyébként a file, vagy a floppy lemez, az helyi kibernetikai laboratórium munkatársa Lombos Kálmánnak a köszönhetően átmentődött weboldalakká ezek a szövegszerkesztett adatok, és Kokas Károly, ugye itt érdekes már a Born Digital, hogy hogyan változik egy digitális autográf azzal, hogy valaki átkonvertálja egy másik formátumba, és ez az átkonvertált formátum, ez jelenleg is látható a könyvtárunknak a honlapján. Egyébként maga Baka ugye 2015-ben a DIA-nak a posthumusz tagjává választották, és maga az életmű is bekerült 2016 és 2020 között a DIA-ba, méghozzá ezzel a megjegyzéssel: a szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza. Tehát azt mondhatjuk, hogy ugye megjelent egy kritikai kiadás 1996 és 2020 között, és ezt mint egy fölülírja javításokkal az a digitális változat, amely jelenleg a DIA-ban megtalálható. Bakának ugye honlapja is van jelenleg. Egy picit, amikor utána kérdeztem, hogy hogyan alakul ez a Bakának az írói módszere, akkor nagyon érdekes következtetésekre lehetett jutni. Ugye azt mondom, hogy a Commodore számítógépet 1988-ban ő már használta. Viszont utána azt látjuk, hogy ez a szövegszerkesztési tudás, mint hogyha megszűnt volna. Ennek az volt a magyarázata, hogy egy ilyen irodalmi hagyatékban az a magyarázata, hogy ugye nem volt nyomtatója Bakának a számítógéphez, és ezért az ő alkotói módszerében nem fért az bele, hogy nem látta a kinyomtatott változatokat. Tehát ő írógépen írt, és az írógépnek a struktúráltságát, az írógépből távozott, gyakran 20 variációt összehasonlítva alkotta meg tulajdonképpen a végleges variációt. Számomra ez nagyon érdekes volt ebben a tekintetben. Kicsit közelebb lépve a kézirattárhoz, a mi kézirattárunk az a 19. század közepétől a napjainkig őriz dokumentumokat, az adatokat ugye a dián leírtam, viszont ezzel kapcsolatban nagyon érdekes számomra, hogy mi az, amikor egy hagyaték bekerül, hogyan kerül be egy hagyaték hozzánk. Ugye tudós hagyatékokról van szó, a 19. század közepétől napjainkig. Ez azt jelenti, hogy maga a bekerülés is tudjuk, hogy ójaj, maga a bekerülés is tudjuk, hogy egy nagyon érzékeny pillanata egy közgyűjteménybe vagy egy gyűjteménybe való vonulásnak, és ezért izgalmas talán az, hogy mi az, amikor egy digitalizált dokumentum, illetve egy born digital dokumentum bekerül egy gyűjteménybe. Nagyon rövid példa, Kristó Gyula özvegye volt az, aki még a koronavírus előtti időszakban a történész professzornak az újságkivágat gyűjteményeit, illetve a leveleit a könyvtárunknak adta. Ezeket rendeztük, digitalizáltuk, viszont utána az özvegy úgy gondolta, hogy a hagyatékot visszakéri, és a leveleket ugye nem közölhetjük. Ezért tulajdonképpen a digitalizált forma, hogyha visszakerül a hagyatékozó vagy a hagyatékozóhoz, vagy a hagyatékozónak a családtagjához, akkor digitalizált formában marad meg. Tehát számunkra a digitalizált forma szolgáltatása az tulajdonképpen egy olyan, mintha maga a dokumentum papír alapon nem is létezne. Átugrom ezt a diát, nálunk két Nobel-díjas tudósnak a hagyatéka, illetve gyűjteménye található meg, és nagyon izgalmas az, amikor egy hagyományos gyűjteményből digitális gyűjteménynek keletkezhetnek, például virtuális kiállításoknak a létrehozásával. És akiről még szerettem volna szót ejteni, szintén ugye egy Nobel-díjas kutató, Karikó Katalin, aki a Szegedi Tudományegyetemen tanult, illetve oktatott. Nagyon érdekes, hogy ő először a könyvtárunk számára digitalizált dokumentumokat juttatott el. Ezek után a könyvtár egy virtuális kiállítást hozott létre az ő dokumentumjaiból, melyek között az ő által átadott fényképek is szerepeltek. Ez a virtuális kiállítás, ez egy nagyon érdekes hibrid formája a jelenleg a hagyatékoknak és gyűjteményeknek a bemutatására. De számomra az volt az érdekes és az izgalmas, hogy a digitális, illetve digitalizált dokumentumokat követte egy nyomtatott papír alakú adományozás. Tehát ez azt jelentette, hogy azóta Karikó Katalin is, ahogy itt a képen látjuk, abban Keveházi Katalin igazgatóasszony fogadja Karikó Katalint, és abban a kis sárga nylon zacskóban vannak azok a nyomtatott dokumentumok, amelyek jelenleg a gyűjtemény nyomtatott részét képezik, és amelyet utána, ezek után digitalizáltunk. Itt is egy pár képet szeretnék megmutatni arról. Karikó Katalin és Keveházi Katalin a virtuális kiállításról beszélgetnek. Egyébként a kutatóasszonynak rögtön voltak kérdései is, rögtön kérdezte, hogy angol nyelven megnézhető-e. Tehát ez egy visszacsatolás volt, illetve a másik képen azt a pillanatot láthatjuk, amikor mutatja azokat a dokumentumokat, amelyeket a könyvtárunknak adott. Nagyon gyorsan szeretnék csak átfutni ezen a dián, mert sajnos nincsen már időre. Mi az, amikor mi digitális dokumentumokat, illetve digitalizált dokumentumokat kapunk, és hogyan tudjuk ezeket elhelyezni. Nagyon fontos, hogy legyen egy gyűjteménytörténetünk, hogy azokat a munkafolyamatokat rögzítsük, amelyek kialakulnak, mert ezek újra és újra előfordulhatnak. Nagyon fontos az engedély, hogy milyen mélységig tudjuk ezeket a dokumentumokat, akár a Born Digital dokumentumokat szolgáltatni, hogy hogyan tudjuk ezeket metaadatolni. Itt van egy kép, amelyen Karikó Katalin, nem tudom, hogy mennyire látszik, ugye fönt látszik a baloldali felső képen, Karikó Katalin kislányként. Egyébként ezt Karikó Katalin saját maga digitalizálta ezt a képet, és szintén csak a digitalizált változatot szolgáltatjuk. Érdekes kérdés, mi van akkor, hogyha analóg képünk van, mi van akkor, hogyha digitalizált képünk van? Vajon a felhasználónak tudnia kell, hogy nekünk digitalizált vagy born digital dokumentum van a birtokunkban, illetve hogy szolgáltathatjuk-e, vagy pedig nem? Ez abból a szempontból érdekes, hogy számos olyan visszacsatolás volt, hogy szerettek volna bizonyos kiadványba egyetemben, egyetemi könyvtár, Omeka alapú szerveren, képviseletbázis szerver vagy repozitóriumában egy jobb minőségű képet a saját kiadványuk számára, és akkor bizony ez nagyon fontos egy felhasználó számára, hogy tudja, hogy digitalizált, vagy tudja, hogy analóg formában van nálunk ez a kép. És ugye jobb oldalon pedig látjuk azt, hogy milyen története van a feltöltött dokumentumnak. Fontos, hogy ugye múzeumban vagyunk, ahol tárgyak is vannak kiállítva, mi könyvtár vagyunk. És vége az időmnek, mi könyvtár vagyunk. Az, hogy tárgyakat kapunk, díjakat kapunk, az egy nagyon-nagyon új út, mivel az egyetemünknek nincsen egyetemtörténeti kiállító helye, viszont bizonyos helyeken állítunk ki dokumentumokat, és talán ez az utolsó díja. Ezt a kiállítást szeptember 7-ére állítottuk össze, ami az egyetemnek a ünnepélyes tanévnyitója volt, és amelyben Karikó Katalinnak az életútját mutattuk be a Nobel-díjig és tovább. Ez egy állandó kiállítás, és nagyon érdekes az, hogy itt ebben a kiállításban hogyan tud együtt élni a born digital, a digitalizált és a hagyományos papíralapú dokumentum. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket és a türelmüket.